A szombatot, hanem az Istent is atyának mondta. És egyenlővé tette magát az Istennel. Jézus azt felelte néki, bizony, bizony mondom néktek, a fiú nem tehet magától semmit, hanem csak azt, amit lát, hogy az Atya cselekszi. Mert amiket ő tesz, azokat cselekszi ugyanúgy a fiú is. Az Atya ugyanis szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amit tesz. Ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy csodálkozzatok. Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti, úgy a fiú is életre kelti, akiket akar. Az Atya nem ítél meg senki, az ítéletet egészen a fiúnak adja. Hogy mindenki tisztelje a fiút, mint ahogy tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, az atyát sem tiszteli, aki őt küldte. Bizony, bizony, mondom néktek, aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem ítéletre jut, hanem átment a halálból az életre.
Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvérek, mai világban valahogyan a kereszténység kezd Krisztus nélkülivé válni. Ugye, hogyha a keresztényeket hallunk egymás között beszélni, akkor is ugye többnyire azt mondják, hogy hát a Jóisten így meg úgy akarta, majd megkérem a Jóistent, majd megsegít engem, de valahogyan, mintha Krisztus nevétől megrettennénk. Mint a szégyelnénk őt, holott a kezdeti keresztények számára éppenséggel ő volt az, aki mellett kiálltunk. Manapság annyi minden fontosabbá kezd válni, mint Krisztus maga. Fontosabb a párbeszéd, a másfajta egyházakkal, a nem keresztényekkel. Fontosabb mindenféle olyan jellegű emberi jognak, meg egyébnek nevezett dolog, ami sokszor a számunkra kezdi már elhomályosítani azt, akiről az imént hallott szakaszban pontosan hallottuk, hogy aki engem lát, látja az atyát is. A korabeli zsidóság számára is nagyon kényelmes lett volna azt hinni, hogy hát ő is egy egyszerű rabbi, mond érdekes dolgokat, de hát olyanokat ne mondjon már, amelyek meghaladják azt, ami abban a korban az akkori embereknek az érdekében állott, hiszen ők egyébként is egy olyan mesiást vártak, aki tulajdonképpen világi hatalmat is biztosít az ő hirdetőinek. Ám ez az Isten, aki küldte Jézus Urunkat, másképpen látta. Nem úgy gondolta, hogy előjogokkal jár az, hogyha valaki őt követi, hanem úgy látta azt, hogy az ő követése a szolgálat. Amikor a korabeli zsidóságban látták azt, hogy Jézus másképpen gondolkodik, és a törvények elé helyezi a szeretetet, a törvény elé helyezi azokat a dolgokat, amelyekről mi keresztények mindannyian tudjuk, hogy a legfontosabbak az életben, akkor elkezdték megítélni. Ott volt a szombat napja. Ugye a hálaadásnak a napja, a megpihenésnek a napja, amit nagyon szigorúan megparancsolt az ő népének Isten, hogy azt ünnepeljék meg azt a napot. És Jézus, aki gyógyított és csodákat tett, őt, aki igazán megszentelte azt a napot, őt tartották ezek után olyas valakinek, aki nem tartja meg a törvényt. Sajnos nagyon hamar át tudunk esni az ónak a túlsó felére, és úgy gondolhatjuk, hogy vannak nekünk szokásaink, vannak nekünk törvényeink, Istennek is neki kellene engedelmeskednie. Kifordul bennünk az egész, ami a hitünknek a lényege. És akkor úgy gondoljuk, hogy bizonyos megállapodások, bizonyos egyességek, politikailag korrekt megfogalmazások, azok kikényszeríthetik azt is, hogy szépen lassan hallgassuk el Jézus Krisztusnak a nevét. Tényleg nagyon kevés olyan alkalmat lehet látni, ahol hívő keresztények magát Jézus Krisztust vallanák meg. Pedig, hogyha az ember visszanézi a kezdeti századokat, akkor látszólag nagyon egyszerűen lehetett volna kompromisszumot kötni az akkori államvezetéssel, el lehetett volna kerülni azokat a súlyos szenvedéseket, amelyek ott voltak. Sokszor nem kellett volna semmi más csinálni, csak azoknak az isteneknek is áldozni egy picikét. Nem kell ezt az egész Jézus dolgot olyan nagyon erőltetni, ugye, és akkor meg lehet úszni vele a dolgokat. Érdekes módon, hogyha ma állítanának bennünket ez elé, a választás elé, akkor talán észre se vennénk az egészet, és simán megtennénk. Hát egy kicsit ide is, kicsit oda is. Tulajdonképpen volt alkalmam beszélni egy magát nagyon hívő embernek tartó valakivel, aki minden vasárnap eljár templomba, és amikor valami olyasmi dologról volt szó, ahol egy picikét hát többet kellett volna tenni, mint csupán azt, hogy vasárnap eljárjon a templomba, akkor az illető azt mondta, hogy hát azért annyira nem vagyok vallásos. Hát akkor mennyire? Van-e vajon értelme annak a fajta vallásosságnak, amelyik pontosan azt a kősziklát, akire épült az egész egyház, pontosan azt a kősziklát hagyja ki az egész történetből? Nézzük meg magunkban, hogy vajon mennyire merjük mi megvallani Jézus Krisztust. Mennyire merünk csak általában beszélni róla, vagy a jó cselekedetekről, vagy ezekről. Ugye sok esetben az ember, katolikusok, ortodoxok, olyanok, akiknél mondjuk ez valamennyire ott van a szokásban, nem mernek mondjuk már egy munkahelyi étkezdében, vagy pedig éppenséggel egy vendéglőben keresztet vetni ugye az étkezés előtt, és elmondani az étkezés előtti imádságot. Milyen szégyeljük őt? Van okunk szégyelnünk Jézust? Van-e valami olyan dolog, ami miatt őt tényleg nem kell megvallanunk? Ugye a vallások közötti dialógus jegyében, amikor az iszlámmal, vagy éppenséggel más vallásokkal beszélünk, akkor is egy kicsikét úgy háttérbe szorítjuk, és akkor szoktuk mondani, hát végül is egy Isten van. Hát igen, csak még kicsit többet is tudunk róla, az, hogy három személyben, illetve azt is tudjuk, hogy ő megtestesült, és végigjárta az életnek minden egyes szakaszát. Ugyanúgy megszületett, ugyanúgy végigélte a gyermekkort, és ugyanúgy aztán szenvedett is méghozzá, nem is akárhogyan. Tehát amikor az életünknek nagyon nehéz fázisa van, akkor tudnunk kell azt, hogy ő már megjárta ezt. Sőt, erősebbet is, mint amit egy átlag embernek általában el kell viselnie. A mi egyházunkban ugye egy ikonosztáz áll elől, és az ikonosztáznak a két középső képe, ugye, hogyha egyik oldalról nézzük, akkor Máriát ábrázolja a kis Jézussal, a másik oldalon viszont Krisztus maga áll. Hát egyrészt tudni kell azt, hogy nálunk ezek nem képek, nem művészi alkotásoknak minősül valamik, hanem írások. Ezek pontosan úgy vannak megfestve, mint az egyiptomi hieroglifák gyakorlatilag, hogy el lehessen olvasni őket. Akkor ikon, ha ez igaz. Ha nem, akkor az maximum egy kép, de akkor meg semmi keresnivalója ott, hiszen egy képnek nem jár ki semmiféle tisztelet önmagában. Miért van ez a két kép a kezdeti időktől fogva külön kiemelve? Jézus Krisztus azért, mert addig, ameddig Isten meg nem testesült, emberré nem vált, addig ugye ábrázolni sem volt szabad. Hiszen mondjuk, hogyha én valakinek a édesanyjáról készítenék egy képet, úgyhogy nem is ismertem sohasem, akkor biztosan hamis képet készítek. Viszont mióta emberré lett, számunkra, ortodox keresztények számára, hitvalló kötelességünk tanúskodni mellett, hogy igen, volt emberré lett, így nézett ki. Másik oldalról pedig gyermek is volt. Tehát nem egyszerűen csak úgy felnőttként közénk leszállt, és akkor nem vett részt az életünkben. Hajdanán voltak ilyen jellegű elképzelések is a kereszténység egy-egy ágában. Nem, ő bizony megtestesült, közöttünk volt. Nos, nem akarok többet erről a részről beszélni, ezt csak azért mondom, mert az első időktől fogva a kereszténység számára hitvalló kötelesség volt tanúbizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Valamilyen oknál fogva csak a mai időkben írja felül ezt sok minden egyéb szempont. Egy orosz pap, egy hitvalló vértanú mondta azt, hogy akkor jönnek a rossz napok, amikor Jézus nevét zárójelbe teszik. Sajnos könnyen lehet, hogy ezek a napok, ezek most vannak, és bíznék benne, hogy a kedves testvérek nem tartoznak azok közé, akik ugye zárójelbe tennék az ő nevét, és bízom benne, hogy minden nehézség ellenére is kiállunk mellette, és tanúsítjuk, hogy bizony Isten az ő szeretetével közénk jött, és emberé lett azért, hogy mi is utána feljuthassunk hozzá. Ugye az elhangzott evangéliumi szakasznak a vége így hangzik. Bizony-bizony, mondom néktek, aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem ítéletre jut, hanem átment a halálból az életre. A zsidóság számára a szombat volt a legszentebb nap, tulajdonképpen az a nap, amikor hálát adtak Istennek a világ teremtésétől kezdve nagyon sok mindenért. Jézus Krisztus viszont azt mondta, hogy igazából az örök élet az, ami ránk vár, és hogyha valamiért hálát kell, hogy adjunk, akkor az pontosan az, hogy aki hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem ítéletre jut, hanem átment a halálból az életre. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
Imádkozzunk!
Köszönjük, hogy létrehoztad, és a találkozunk.
Amen. Bocsáss meg, Urunk, azt, amikor nem vállaltuk a veled való kapcsolatot. Bocsáss meg, amikor szégyeltük a te nevedet. Bocsáss meg azt, amikor ezt észre sem vettük. Segíts sóvá és világosságá lenni. Segíts téged dicsőítő életet élnünk. Egyen-egyenként, a mi családunkban és ebben a gyülekezetben, közösségünkben, ottól élünk azok között, az emberek között. Köszönjük, Urunk, hogy te eljöttél erre a földre, emberré lettél. Köszönjük, hogy hordoztad minden gyengeségünket, szenvedésünket, de köszönjük azt is, hogy feltámadásoddal megtörted a bűn, a gonosz és a halál erejét, és erre az új életre hívsz bennünket is. Szeretnénk veled és egymással együtt ezen az úton járni. Járj előttünk Szent Lelked által. Amen.